Legutóbbi alkalommal beszélgettünk női közgazdász Nobel-díjasokról. Pontosabban először egyről, Elinor Ostromról, aki azért nem tekinthető teljes egészében közgazdász Nobel-díjasnak, mert az alapdiplomája politikai gazdaságtanból volt meg, annak idején, ahogy erről beszámoltam önöknek, nőket még matematikára nem igen tanítottak, és ezért nem tudott felvételizni matematikai előismeretek hiány közgazdasági képzésre. Így PhD-ját is politikai ökonómiából, politikai gazdaságtanból szerezte meg Ostrom. Nos, nem sokkal később, hát éppen gyakorlatilag 10 évvel később, egy újabb nő számára ítélte meg a Nobel-bizottság, és hasonló területen ráadásul a közgazdasági Nobel-díjat. Nem egyedül, hanem többekkel együtt, mindjárt beszámolok a történetről. Ez a hölgy Esther Duflo, aki 1972-ben Párizsban született. Ő tulajdonképpen humán érdeklődésű valaki volt, nagyon érdekelt a történelem, az École Normale Supérieure intézményben tanult, majd elvégezte a School for Advanced Studies in the Social Science képzését, vagyis a Társadalomtudományok továbbképző intézetében. És ilyen értelemben közgazdasági ismereteket tanult. A közszolgálatba lépés gondolata kezd el foglalkoztatni, tehát azt mondhatom, hogy az első perctől kezdve közösségi gondolatok foglalkoztatták még a szakmán, szorosan a szakmán belül is. A gazdasági kérdések vonzották. 1993-ban, nekem ez olyan érdekes, hiszen ez volt az a dátum, amikor én még az Antal kormányban bankügyekért felelős miniszter voltam, és személyesen sok emberrel találkoztam, többek között azzal a közgazdásszal is, akivel, mint mindjárt látni fogjuk, Esther Duflo is együtt dolgozott. Szóval 1993-ban 10 hónapot egy moszkvai ösztöndíj lehetőségre használt ki, ahol franciát tanított, és az orosz pénzügyi élet vezetőivel találkozott, pontosabban azoknak volt a külföldi tanácsadóinak a segítője. A pénzügyminiszter és a központi bank elnöke mellett voltak akkor külföldi tanácsadók, így Jeffrey Saxno, őrá utaltam az előbb, vele is találkoztam akkor. Érdekes dolog, annyit érdemes csak erről megjegyezni, hogy Jeffrey Sachs tulajdonképpen igen liberális közgazdász volt, az akkori átalakulást hát nagyon radikális módon képzelte el a kelet-európai országokban. Ha mai munkásságát megnézzük, akkor érdekes módon sokkal visszafogottabb, mondjam azt, hogy bölcsültebb álláspontot foglal el. 1995-ben minden esetre a mi Eszterünk visszament a Párizsi Közgazdasági Egyetemre, Párizsi Egyetemre, annak a közgazdasági szakára, és masterfokozatot szerzett, majd 1999-ben már Amerikába találjuk, ahol a Massachusetts Institute of Technology-n szerzi meg a PhD-ját. Itt egyik téma vezetője Abhijit Banerjee volt. Ez az úriember egy nála 14 évvel idősebb elismert tudós volt, akivel azonban később személyes kapcsolatba kerültek, nem csak mint tanár és tanítvány, hanem hozzáment feleségül. Végül is ő volt az, erre utaltam, hogy beszámolok majd, hogy kivel kapta meg a Nobel-díjat, ő volt az, akivel együtt kapták meg a közgazdasági Nobel-díjat 2019-ben, és harmadikként egy munkatársuk is, Michael Kramer is csatlakozott ehhez az együtteshez, tehát hármuk között oszlott meg a közgazdasági Nobel-díj. De hát Eszter minden esetre, mint első igazi közgazdászként végzett nő, hát elérte a Nobel-díjat. Milyen munkássággal? Hát ugye nem csak az Eszter Duflo Nobel-díjának a különlegessége, hogy mint első női közgazdász kapta meg az elismerést, hanem maga a díj tartalma is roppant tanúságos. Mert a Nobel-díj bizottság megfogalmazása szerint a szegénység enyhítésének kísérleti megközelítéséért kapták az elismerést. Mit is jelent ez? Először is azt, hogy kísérleti alapon vizsgálták az összefüggéseket, ami nem könnyű, hiszen már többször is kitértem a közgazdasági ismeretterjesztés során arra, hogy közgazdaságtanban nehéz helyzeteket megismételt kísérletben bemutatni. Hát nem is tudjuk, mert soha nem ugyanaz a folyóba szinte nem lépünk kétszer ugyanúgy. Nem lehet úgy, mint a fizikában, hogy ugyanazt a tipikus kísérletet bárhol, bármikor el lehet végezni, és ellenőrizni lehet annak az eredményeit. De egy érdekes módon egy adott időpontban végzett különböző körülmények között, különböző csoportokra végzett kísérletek alapján azonban lehet összehasonlítható, és ugyanakkor mégis gyakorlati, kísérleti alapon álló megállapításokra jutni. Tehát az az érdekes, hogy gyakorlatiasan vizsgálta a dolgokat. A másik az, hogy mikroökonomiai szinten vizsgálódott. Sok közgazdász nagyon elvont módon, például a pénzügyes közgazdászok nagyon elvont módon logikai következtetésekkel jutottak el a tudományos eredményeikhez. Ő azonban, ahogy mondom, gyakorlatias módon, és a kifejezetten az egyes a piacon tevékenykedő egységek viselkedését modellezve vonta le a következtetéseit. Hát ebből már láthatjuk is, hogyha azt nézzük, hogy a piacon viselkedő, hogy ez a viselkedés gazdaságtannak az egyik tipikus szereplője. Nos, ez a két dolog már maga is nagyon különös, és főleg a maga a témája, a konkrét témája, amit így ezekből levont, a szegénység elleni küzdelem, amelynél a kutatási eredményei gyakorlatilag felhasználható, gazdaságpolitikát befolyásoló következtetésekhez vezettek. Tehát nem puszta olyan elméleti közgazdaságtant művelt, amelynél, ugye, hogy így mondjam, a tudomány gyarapítja, és hát tréfásan szoktam mondani, de a cserebogár halhatatlanságát vizsgálja. Tehát nem arról van szó, hogy egy nagyon kis részterületen nagyon messzire eljut, hanem olyan következtetésekhez jutott el, amelyet a napi gazdaságpolitikába fel lehet használni, és így módon ténylegesen segíteni lehet a szegénység elleni világméretű küzdelmet. Mert, hogy ne felejtsem el mondani, az immáron Amerikában élő, bár kettős állampolgár Eszter Duflo, hiszen nem hagyta el a francia állampolgárságát se, Amerikában él, és a kutatásait azon mégse csak az amerikai területre korlátozza, meg kell mondanom, ott is van azért mit kutatni. Hiába a világ legfejlettebb országa, Amerika, azért nagyon jelentős szegény rétegek élnek ott, és nagy a szórás. Erről már sok szót váltottunk, hogy nagyon gazdagok vannak, de bizony vannak olyan szegények is, akik adott esetben az utcán élnek, számomra 1990-ben óriási megrázkódtatás volt, amikor New Yorkba kerülve előadást tartottam az átalakulásról, hiszen mondom, akkor én is, mint Jeffrey Sachs, az átalakulás, az úgynevezett tranzíció közgazdaságtanával foglalkoztam elméletileg, és az Amerikai Tudományos Akadémia hívott meg egy előadásra, de hát nyilvánvalóan akkor is a gazdaságpolitikát közvetlenebbül is érintő dolgok érdekelték már akkori hallgatóságomat is. Mindesetre, ahogy mondom, számomra így magán benyomásként megdöbbentő volt viszont látni József Attila szavait, hogy háltak az utcán. Igen, és akkor az embert megcsapja ez a nyomor a világ leggazdagabb országában, akkor elgondolkodik, hogy vajon a közjót ez a kapitalizmus, amely felé mi is éppen igyekeztünk 1990-91-ben, hogy vajon ez igazán jól szolgálja-e majd. Nos, nézzük meg, milyen módszerekkel dolgozott Eszter Düflo és csapata, mert így mondhatom, egy alkotóközösséget alakítottak ki az MIT-n, vagyis a Massachusetts Institute of Technology Egyetem karán. Az ő módszerük az úgynevezett randomizált kontrollvizsgálat volt, amely az orvostudományban volt korábban használatos. Mit jelent ez a randomizált szó? Tulajdonképpen azt, hogy teljes mértékben véletlenszerűen válogatják össze az alanyokat, és így, akik random bekerülnek egy-egy csoportba, azok semmi kiválasztási szempontot nem követően kerülnek oda, hanem egyszerűen csak két csoportra osztják a vizsgált alanyokat, és ez az egészségügyben például azt jelentette, hogy ezeket különbözőképpen kezelték. Ezeket a betegeket, tehát az egészségügyben egyiket egy megfajt, egy mondjuk egy kísérleti vagy kísérletinek minősülő vizsgálat tárgyát képező gyógyszerrel kezelték, tehát ténylegesen eltért a kezelés a másik csoporttal, adott esetben csak ilyen álgyógyszereket adtak be nekik, hogy megvizsgálják, hogy vajon a különbség az egészségügyi állapotok javulásában milyen lesz. Nos, ezt a módszert próbálták a közgazdaságtudományban is alkalmazni. Düflo és férje, mert akkor ugye már hozzáment a volt tanárához, sok figyelmet fordítottak Indiára, hiszen onnan származott a férje. De általában több fejlődő országban vizsgálták meg a szegénység problémáját. Ez 2003-ban, tehát nem a sokkal azután, tehát 4 évvel azután, hogy megvédte a PhD-ját, megalapították a szegénység elleni küzdelem csoportját. Ezt úgy hívták, hogy Poverty Action Lab, laboratórium, ugye? Ez több mint 200 empirikus kísérletet végzett. Helyzetelemzést, gazdaságpolitikai tanácsadást valósítottak meg, és szakértőket képeztek ki az általuk is végzett vizsgálatokra. Több helyen is fiók intézményeket hoztak létre, így Indiában, Chennaiban és Párizsban is, a Párizsi Egyetemen. A gazdasági hatások empirikus vizsgálatánál nagyszámú kontroll alapján konkrét gyakorlati kísérleteket elemeztek. Hát példaképpen, kedves hallgatói, ne döbbenjenek meg, a példák nagyon egyszerűek lesznek. Kisebb és nagyobb létszámú osztályokon megvizsgálták az oktatás eredményességét. Na nem éppen meglepő módon kimutatható volt, a kisebb csoportok egyértelműen jobb eredménye, őszintén szólva én szerintem ehhez hát akár ne is végeztek volna ilyen kísérleteket, hiszen ez teljes mértékben az élet tapasztalata, hogy ott, ahol kisebb csoportban jobban tudnak foglalkozni az egyes emberekkel, egyes diákokkal, ott jobb lesz az eredmény. Na de mindesetre ők ezt konkrét kísérletek alapján többszörösen bebizonyították azt is, hogy bár a képzettség növekedésével általában nő a fejlődő országokban a jövedelemtermelő képesség, mert ezt már ilyen makroökonomiai szintű vizsgálatok is igazolták, ezáltal csökkenthető az országban a szegénység, de mégsem az számít, hogy az iskola rendszerben milyen számosságú tanulót küldenek, hanem az, hogy az egyes oktatási intézmények minősége milyen. Őszintén szólva, itt is úgy érzem, hogy hát, ha ezt Nobel-díjjal jutalmazzák, ezt a következtetést akkor még sokan kaphatnának, mert hát mindnyájan tudjuk, hogy a oktatás minőségétől az, hogy a tanulók ténylegesen mire jutnak, és aztán azt továbbiabban hogy tudják használni, ez az izgalmas igazán, ez biztos, hogy összefügg az iskolarendszer minőségével. Mindenesetre a színvonal emelésével a szegénység elleni küzdelemben is sokkal nagyobb eredményt lehet elérni. Nyilván az lehetett emögött, ezt én őszintén szóval nem tudom, hiszen ilyen mélységben nem ismerem a munkásság részleteit, de arra gondolok, hogy nyilván mondjuk Indiában is azt szorgalmazták, hogy de mennél többen járjanak, és hát idézőjelben mondom azt, amit most mondok, ne rójanak megérte, hogy behajtották a gyerekeket az iskolába, de nem ezen múlik. Az egész ország, vagy egy város, vagy egy terület, vagy egy térség gazdasági felemelkedése, a szegénység csökkenése sokkal nagyobb mértékben múlik, hogy ha kevesebb is, ám de minőségileg jól képzett emberek kerülnek ki az iskola rendszerből. Vagy olyat is vizsgáltak, tehát mondom, elég érdekes dolgokat vizsgáltak, hogy milyen az oltási hajlandóság növelése, mert sok helyen ugye hát Indiában is próbálnak a nyomor ellen és a szegénység ellen a munkaképesség növelésével hozzájárulni, amit a fertőző betegségek elkerülését szolgáló oltások játszanának szerepet, de sokszor nem mennek el az emberek rá. Hát erre azt a, bocsánat, egy kicsit gunyoros hangomért, azt a fantasztikus ötletet találták ki, hogy a szülők számára bizonyos szerény juttatásokat adnak, érdekes módon akkor elvitték a gyerekeiket oltatni. És az is nagyon fontos volt, hogy legyenek úgynevezett mobil egészségügyi szolgáltatók, amelyek hát házhoz mennek, és nem is kell érte elmenni. Ha már ott van akkor, és pláne, ha még valami kis jutalmat is kapnak, akkor beoltatják a gyerekeiket. Az egyébként nyilvánvalóan nem túlságosan magas szinten, oktatási szinten lévő emberek, családfők. Kimutatták tovább, hogy a szemüveg használat mennyit javít az oktatás eredményességén, ilyen vizsgálatot Kínába végeztek. Hát ez is olyan, hogy spanyol viasz, nem? Hát nyilvánvaló, hogyha ha aki nem lát jól, és az kap szemüveget, az akkor eredményesebben tud tanulni. Aztán hasonló ilyen empirikus eredményre jutottak abban is, hogy Afrikában mennyit javít a figyelem koncentráción az úgynevezett féregtelenítés. Itt most megint nem ismerem a kutatásnak a tartalmát, de el tudom képzelni, mikor az ember állandóan vakarózik, mert a feje tele van tetővel, vagy más belső problémák, féreg problémák gyötrik, akkor az nem tud tanulni. Tehát ezt a két dolgot összekapcsolta a harmadik érdekében, vagyis a jobb gazdasági eredmények a szegénység elleni küzdelem érdekében. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezek mind a Kolumbusz tojásai, ezek a egyszerű vizsgálatok, de ha ezeket leteszik az asztalra a gazdaságpolitikáért felelősök elé, azok ezeknek az alapján mégis határozottabban is döntenek az észszerűség, az egyébként logikailag is belátható észszerűség vonalán. De az ugyan szerintem mindenkinek felötlik, hogy ilyen empirikus vizsgálatokat végezni a fejlődő országokban jelentős számú mintavétellel, hát ez nem lehet két fillérbe kerülő vállalkozás. És bármi gazdagok is az amerikai egyetemek, meg tételezzük fel, hogy tényleg nagyon komolyan veszik a világméretű szegénység kérdését, de hogy erre mennyi pénzt tudnak rászánni, hát ez bizony nagy kérdés, hiszen talán olvastak, hallottak a kedves hallgatók arról, hogy most, amikor a vírusválság volt, akkor is a Karikó Katalin élettörténetének az ismerete során láttuk, hogy mennyit kell küzdeni azért, hogy egy-egy kutatáshoz elnyerjenek anyagi támogatást a kutatók. Hogy sikerült ez neki? Nyilván az egyetemen is azért nagyon jeles személynek számítottak, hisz Duflo is ott maradt tanítani, hogy el ne felejtsem ezt olyan megemlíteni. És a szakértelmük alapján több fejlődő országba is meghívott tanácsadóként tevékenykedtek, tehát ott gondolom, hogy azért a meghívók fizették a költségek döntő részét. De azért a kutatásoknak mégiscsak egy személyes kapcsolatot adott komoly lökést. Ugyanis Sheikh Abdul Latif Jamil fia, Mohamed, az MIT-n, vagyis a Massachusetts Egyetemen tanult. Itt alaposan megismerkedett a laboratórium tevékenységével, és egyike volt ő is, ment édesapja is tulajdonképpen azoknak a jótékonykodó gazdag személyeknek, akik valóban a közjó érdekében anyagi áldozatokat is hoztak. Mohamed tehát 2005-ben, majd 2009-ben is igen komoly összegeket adományozott a csoport munkájának segítésére, és ennek hálájaképpen az intézményt a Sheikh nevéről nevezték el, Abdul Latif Jamil Poverty Action Labnek. Ez általában szokás Amerikában, hogy egy-egy nagy donációt adó személy tiszteletére neveznek el tanszékeket, tanszéki pozíciókat, és adott esetben kisebb intézményeket is az egyetemeken. Ez egyfajta ösztönzés, mely az emberi hiúságot pozitív értelemben használja fel. Meg hát a hálának egy kifejezése is. Nos, ez a Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab nagyon sokféle aktivitást végzett. Jól bemutatja ezt Banerjee és Duflo könyve, amelynek az volt a címe, hogy Poor Economics, és ez még 2011-ben jelent meg, tehát jó 8-9 évvel a Nobel-díj előtt. Ez a mű egy radikális újragondolása volt annak, hogy hogyan célszerű használni a globális szegénység ellen. Mert azt mondták a szerzők, beleolvastam ennek a könyvnek a tartalmába, azt mondták a szerzők, hogy mindig mindenki a nagy lépésektől vár eredményeket. Hát tudjuk nagyon jól, hogy a közgazdaságtanban vannak jobboldali, baloldalinak tekintett közgazdászok, akik beavatkozáspárti intervencionalisták, akik nagy összegek, állami összegek befektetésétől remélnek nagy javulást a szegények helyzetében. Vannak a libertáriánusok, ezek általában a jobb oldalhoz kötődnek, akik magát a struktúrát például, hogy milyen formába adják, vagy milyen feltételekhez kötve adják a struktúrában a támogatást, ezt akarják megreformálni. Vannak, akik úgynevezett szociális hatásokban bízó beruházók, meg azt gondolják, hogy az eszméig gyors elterjedése hoz majd változást. Duflóék azonban úgy vélik, hogy ez tévedés. A megoldást apró kis változások jelenthetik, hogy elérkezünk egy olyan világban, amilyet szeretnénk. Ezt nem feltétlenül csak logikai, hanem kísérleti módon kell megalapozni. Sok kis változásra van szükség az élet minden területén, amelyek nem kívánnak forradalmi csatákat, míg a meglévő struktúrák gyökeres megváltoztatását sem. Nyilvánvaló, hogy ez a szemléletmód igen tetszhet a Nobel-díj bizottságnak, hiszen ezt a szemléletváltozást a közgazdasági Nobel-díjjal jutalmazták. Mert megállapították, hogy ezek az egyszerű technikák valóban javulást hoznak a szegények életkörülményeiben, és hát az, hogy nem kell felforgatni a teljes társadalmi rendet, nem igazán kell hozzányúlni a gazdagok kezében lévő és ott összecsoportosuló nagy összegekhez, hanem esetleg csak a jótékonyságokra bízni, mint Mohamed esetében, ugye, a sejk fia esetében, hogy mennyit szánnak bizonyos munkákra. Hát ez jobban megfelel azoknak a gazdasági erőknek, amelyek azért alapvetően a liberális közgazdaságtan képviselői a közgazdász Nobel-díjaknál egészen az utolsó időkig, hát nagyon sokszor a pénzcsinálás technikusai kaptak Nobel-díjat. Nevetséges is volt őszintén szólva, hogy valamelyik alkalommal az egyik Nobel-díjas, aki alapított egy vállalkozást a saját elmélete alapján, az valami befektetési vállalkozás, az valami csúfos kudarc szenvedett közvetlenül a Nobel-díj megkapása után. Tehát látható volt, hogy pusztán a logikai következtetésekre alapozott tiszta matematikai modellek útja nem sikerhez vezető. Ez a megközelítés, amiben Duflóék is dolgoztak, ez az úgynevezett behaviorista, magatartás gazdaságtan körébe tartozó dolog, ahol már figyelembe veszik, hogy az emberek számára a döntésüket pszichológiai tényezők is befolyásolják. Ezzel a kérdéssel végül is számos más korábbi közgazdásznál is már találkoztunk, és jól mutatja, hogy a közgazdaságtudomány nem természettudomány, hanem egy sajátos társadalomtudomány, amely a humán elemeket is magába foglalja. A döntéseket mindig emberek hozzák meg. Az a kérdés, hogy mindennek az érdekében, és itt jön az, amiről a Nobel-díj bizottság ugyan nem fejtegetett sokat, de nekünk, keresztény közgazdászoknak feltétlenül el kell gondolkodni, hogy valóban nem mindegy, hogy milyen erkölcsi alapú motivációk mozgatják az emberi döntéseket, és így ezekben a kutatásokban is értékelendő ez a közjó iránti elkötelezettség. Köszönöm a figyelmet!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.